Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a Trend FM kulturális magazinját hallják. A mikrofonnál Németh László.
Évforduló.
Izraelben ma tartják a purimi örömünnepet. A hagyomány szerint ezen a napon addig kell inni, amíg nem tudják megkülönböztetni egymástól az Eszter könyvében szereplő, a zsidók elpusztítására törekvő átkozott Hámánt és az áldott emlékű Mordehájt. A purim ünnepen a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség megmenekülésére emlékeznek, ezt a keresztény időszámítás kezdete előtti 450 körül történt eseményt Eszter könyve örökíti meg. A purim név a sorsvetést jelentő púr szóból ered, mert Hámán így választotta ki az időpontot, amikor ki akarta írtani a zsidókat. Mivel az évszázadok folyamán sok uralkodó akadt, aki hasonló módon akarta megvalósítani Hámán tervét, a purim története a diaszpora számos országában a helyi uralkodó kénye kedvétől függő nép bizonytalan sorsát is magában foglalja. Purim idején még a zsinagógákban is jelmezbálokat tartanak, és a vallási parancs jelentős alkoholfogyasztást ír elő. A mostani ünneplést ugyanakkor megnehezíti a világszerte kialakult járványhelyzet.
Színház.
Podcasting címmel indította útjára podcast sorozatát a Játékszín. A kényszerű zárlat alatt a streamelt előadások után online hallgatható interjúkkal viszik közelebb a színészeket a közönséghez. Keddenként interjúk, csütörtökönként felolvasás várja a hallgatókat a podcasting sorozatban. A podcasting a Játékszín Spotify csatornáján követhető, a művészekkel Várnai Péter színházi titkár beszélget.
Múzeum.
Bemutatták a 70 évvel ezelőtt alapított Göcsei Múzeum új tanulmánykötetét. A régészet, a történettudomány, az etnográfia és a művészettörténet témakörében készült írások a történelmi Zala vármegye értékeit, épített örökségét, hagyományait mutatják be, a honfoglalás utáni évszázadoktól kezdve a középkoron át egészen a közelmúltig. A tanulmánykötetben régészeti kutatásokról, a megye fejlődéséről, a közelmúlt történetéről, nevezetes személyiségekről, köztük a Zala megyei Kehida Kustányban született Deák Ferencről is olvashatók írások. Csaknem 2 milliárd forint ráfordítással jelenleg is zajlik a Göcsei Múzeum épületének teljes felújítása, új múzeumi szárny épül, valamint a Göcsei Falu Múzeum bővítése is megkezdődött.
Film.
A jövő héten vetítik a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában Nagy Dénes első mozifilmjét, a Természetes fényt. A Nemzeti Filmintézet támogatásával magyar, lett, francia és német koprodukcióban készült alkotás egy második világháborúban szolgálatot teljesítő magyar alakulatról szól. A Természetes fény a megszállt Szovjetunió területén játszódik, egy kiismerhetetlen mocsaras erdőségben. A történet szerint Semetka István, egy magyar földműves, szakaszvezetőként teljesít szolgálatot egy gyalogos honvéd alakulatnál, amely a vidéket járva eldugott orosz falvakban partizán csoportok után kutat. A film a katonák mindennapjait mutatja be a szakaszvezető szemszögén keresztül. A Természetes fény világpremiérje a 71. Berlinálén a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos nagyjáték filmes versenyprogramjában lesz. A rendező Závada Pál regényét adaptált a vászonra. A tervek szerint tavasszal, amint kinyithatnak a mozik, a magyar nézők is megtekinthetik a filmet.
Esemény.
Megújul és turisztikai látványosság lesz a horvát határhoz közeli kelet-szlovéniai Brezicében található víztorony, amelynek a tetején kilátót alakítanak ki. A város emblematikus építménye az ország második legrégebbi víztornya. Az épület, amely Szlovénia kulturális és technikai örökségének része, a középkori városfal maradványai közelében épült 1914-ben, a város vízellátó rendszerének részeként és 1983-ig működött. A 46 méteres négyszögletű kupolával ellátott szerkezet 3 kis erkéllyel rendelkezik, a földszintjén pedig kávézó működik. Építési terveit elvesztették a történelem során, így az építész neve is ismeretlen maradt. A torony felújítására vonatkozó tervek nemrég zöldjelzést kaptak a város vezetésétől, a kivitelezési munkálatok 1,9 millió euróba kerülnek. A tervek szerint kívül-belül felújítják az épületet és felvonóval látják el, amely a kilátóra viszi fel az érdeklődőket. Brezice a Száva és a Krka folyók találkozásánál fekszik, és több nemzetközi út is keresztezi itt egymást. A város kulturális és történelmi hagyományokban gazdag. Egyéb látványosságai egy 527 méter hosszú vashíd, amely a Száva és a Krüka folyón halad át, valamint a Posavje Múzeum, amely az egyik legnagyobb tárlat az országban.
Évforduló.
Egy Mick Jagger elbeszélésével készült kisfilmmel indította el a fennállásának 150. évfordulóját ünneplő esemény sorozatot a londoni Royal Albert Hall. A Your Room Will Be Ready című kisfilm az intézmény archív felvételeiből szemezgetve eleveníti fel az elmúlt évtizedek koncertjeit, politikai és sporteseményeit. A képsorokon feltűnik egyebek között Jimi Hendrix, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Adele, valamint Winston Churchill és Albert Einstein is. A Kensington negyedben álló Royal Albert Hall tavaly első alkalommal zárt be azóta, hogy a II. Világháborúban bombatalálatot kapott. A pandémia elleni védekezés szigorú szabályai miatt az intézmény több mint 330 előadást törölt, és 34 millió font bevételtől esett el. A Royal Albert Hallt 1871-ben Viktória királynő nyitotta meg. Az épületet az uralkodó néhai férjéről, Albert hercegről nevezték el.
Színház.
Az idén is meghirdeti a Nemzeti Színház internetes vetélkedőjét, amelyre a szervezők 10-es és 11-es diákcsapatok jelentkezését várják egészen vasárnapig. Az idei vetélkedő témája a Nemzeti Színház története. A fordulók során a feladatok a színház nagy korszakaira, fő alkotóira és épületeire koncentrálnak, az alapítástól a mai épület megnyitásáig, tehát 1837-től 2002-ig. Országhatáron belülről és kívülről is várják a diákcsapatok jelentkezését, a döntőbe kerülő határon túli csapatok számára az utazási és szállásköltséget a szervezők biztosítják.
Beat, pop, rock.
Életrajzi film készül Robbie Williams világhírű angol énekes dalszerzőről, Michael Gracie rendezésében. A történet azt akarja bemutatni, hogyan vált Robbie Williams zenei világsztárrá, azzá az emberré, akit ma is ismerünk. Mesél a zenész dalszerző démonjairól, amelyekkel a reflektorfényben és magánéletében küzdött. Williams 16 évesen szerzett hírnevet magának a Téidet fiúbanda tagjaként, de világsztár szóló karrierje indulásával lett belőle. Tucatnyi stúdió albumából 11 a brit slágerlisták élére került, 6 pedig a 100 legnagyobb példányszámban elkelt lemez közé. Koncertturnéi teltházzal zajlottak, a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, amikor egy turnéjára egy nap alatt 1,6 millió jegyet váltottak rajongói. Többnyire az Egyesült Államokban él, ugyanis ez az egyetlen hely a világon, ahol nem ismerik fel lépten nyomon, világszerte eddig 80 millió lemezt adott el.
Irodalom.
Megjelent az év novellái antológia, az idei válogatásban szerepel a Petőfi Irodalmi Ügynökség Trianon 100 pályázatának nyertese, az erdélyi prózaíró Lokodi Imre Ölelni Galagonyát című novellája is. Szintén a gyűjteményben szerepel a rendszerváltás 30. évfordulójára meghirdetett Magyar Napló 30 című novellapályázat 3 fődíjasa, a győztes Horváth Tamás, a második helyezést elért Hajnal Csaba, és a harmadik helyet szerző Mikja Luzsányi Mónika egy-egy műve is. Az év novellái olyan antológia válogatás, amely az előző években magyar folyóiratokban megjelent szépirodalmi szépprózai művekből válogat. Az alapkoncepció szerint az irodalmi művek kiválasztásánál döntő szempont a magyarság történetének megpróbáltatásainak bemutatása, valamint a kisemberek sorsának ábrázolása. A gyűjteményben azonban szerepelnek szerelmes és szórakoztató tematikájú írások is, az emberi kapcsolatok törékenységét bemutató novellák. Most pedig egy könyvajánló következik Olá Andreával.
Festetics Mária grófnő, Sziszi, azaz Erzsébet királyné udvarhölgye, naplót írt. Mégpedig lenyűgöző naplót. Megismerhetjük általa a császári udvar életét, az intrikákat, a grófnő és a császárné meghitt viszonyát, utazásaikat Európa szerte, és képet kapunk a kor magyar, osztrák és nemzetközi politikai életéről is, hiszen az udvarhölgy kapcsolatot tartott Deák Ferenccel és Andrássy Gyula gróffal, a monarchia külügyminiszterével is. Festetics Mária grófnő naplója, Erzsébet királyné bizalmas barátnője. Ez a címe a szinte regényszerűen olvasható kötetnek, amelyről Káli Rozmis Barbarával, Erzsébet királyné kutatójával beszélgetünk.
Nem volt olyan egyszerű a helyzete az udvarhölgynek, főleg, hogyha magyar udvarhölgyről volt szó, ugyanis Erzsébetnek kijelölten kellett, hogy legyenek osztrák udvarhölgyek is a környezetében. És itt megjelent Erzsébet királyné udvarában is az ellenségeskedés a magyar udvartartás és az osztrák udvartartás között. És hogy az udvarhölgynek milyen feladatai voltak, nagyon-nagyon sok feladata volt, főleg Festetics Máriának volt rengeteg feladata, mert az osztrákok igyekeztek kikerülni az udvarhölgyek a feladatokat, és leginkább azt kedvelték, hogyha fogadásokon, bálokon, különböző teákon, ezt a tea, az inkább ilyen tea délutánt jelentett, hogy ott legyenek Erzsébet mellett. Azonban voltak olyan feladatok is, hogy leveleket kellett írni Erzsébet nevében, ügyeket intézni az ő nevében, akkor, hogyha ment jótékonysági látogatásra, akkor ment vele az udvarhölgye is. Kezdetben az osztrák udvarhölgyek, és amikor a magyar udvartartás erősödött, akkor elég gyakran Festetics Mária, leggyakrabban ő ment vele. Hát egy udvarhölgynek mindig kísérnie kellett Erzsébetet, és hogyha fogadott valakit, akkor is ott kellett lennie az udvarhölgynek a császárné mellett.
És hát, mint kiderült ebből a naplóból, Sziszi ugye nagyon szerette a természetet, és komoly sportteljesítményt várt el Festetics Máriától minden egyes ét alkalmával.
Igen, igen, ez így elképesztő volt, hogy nagyon szeretett Erzsébet királyné lovagolni, amit Festetics Mária nem tudott, azonban sétálni nagyon tudott vele, és nagyon jól bírta a sétákat. Az a helyzet, hogy nagyon kevés udvarhölgy az, aki jól bírta a sétákat, úgyhogy amikor Erzsébet már a későbbiekben nem lovagol majd, 1882-ben kezdett felhagyni a lovaglása, 82-83-ban, onnantól már ez a séta erősödik. És akkor így Festetics Mária is, hogy eleinte csak egy olyan egy órácskát, és volt, amikor akár 30 kilométert is kellett Erzsébettel sétálni egy nap, de vágtázva. És nem csak melegben, hidegben is kellett vele sétálni, úgyhogy különböző dolgokat eredményezett ez, például az, hogy Festetics Mária meg is betegedett egyszer, és annyira hűséges volt, hogy nem szólt Erzsébetnek arról, hogy nem érzi jól magát.
Ez a hűség, ez egy nagyon fontos szó. Egészen hihetetlen az a csodálat, ami ebből a naplóból világossá válik.
Festetics Mária az az érdekes, hogy ő nem szeretett volna Erzsébet királyné udvarhölgye lenni, és ez arra is vezethető vissza, hogy nagyon rosszakat hallott a császárnéről. És ő eredetileg a magyar náduri ágban volt udvarhölgy, Klotild főhercegnének volt az udvarhölgye, akivel nagyon szeretett együtt lenni. Azonban Festetics Mária megtetszett Erzsébetnek, és Andrássy Gyula is ajánlotta neki, hogy őt vegye maga mellé udvarhölgynek. Festetics Mária nagyon húzakodott ettől a feladattól, rá kellett beszélni, az édesapja is rábeszélte, Andrássy Gyula és Deák Ferenc is, akiben nagyon megbízott. Azonban, amikor először találkoztak, akkor megtört így ez a dolog Festetics Máriában olyan értelemben, hogy teljesen elbűvölte Erzsébet. És érdekes volt így az első percekben is, hogy Erzsébet tudta, és el is mondta neki, hogy tudja, hogy nem akart ő az udvarhölgye lenni. Azonban nagyon hamar felismerte Mária, hogy Erzsébetnek szüksége van arra itt az udvarban, hogy legyen valaki magyar, aki őt megvédi az osztrákoktól. Hatalmas ellenségeskedés volt, és nagyon sokan a császárné ellen dolgoztak. Ferenc Ida volt Erzsébetnek az udvarban az első bizalmasa, és Mária volt a második. Marinak hívta egyébként Máriát.
Beszéljünk a kettejük kapcsolatáról. Nagyon érdekes, ahogyan ír róla, hogy bizonyos szempontból ez a feltétel nélküli rajongás, és ugyanakkor látja tulajdonképpen az árnyoldalakat is.
Igen, igen, hogy ez így érdekes, hogy sokszor ő is vívódik magában Erzsébet királynével kapcsolatban, de általában legyőzi, és rájön, hogy igen, ő neki Erzsébet királynét kell szolgálnia. És igazából inkább azért vívódik, mert hogy így a magánéleti dolgok, hogy ezáltal, hogy Erzsébet királynét szolgálja, ezáltal lemond arról, hogy ő férjhez menjen és családot alapítson. 27 évig szolgált összesen, hát nem tudom, igazából ezt így nem lehet tudni, hogy tényleg eljutott volna a férjhez menésig, még akkor is, ha megkérik a kezét, ha biztatja őt Erzsébet, biztos, hogy eljutott volna odáig. Azonban azért azt is tudni kell mindenről, hogy az udvarhölgyi pozíció az egy nagyon magas volt. Ez volt végül is mondhatni az egyik legmagasabb, amit elérhetett egy nő. Ez egy olyan pozíció volt, amiért fizetést kapott, és nagy megbecsülésnek örvendett. És azért ez sokszor ez is billentette az udvarhölgyeket arra, hogy esetlegesen maradjanak egy ilyen pozícióban, de ez igaz, hogy Festetics Máriának több kérője is volt.
Furcsa belegondolni, hogy az udvarhölgyek között egy ilyen nagyon egyenes, nagyon őszinte, és egyébként visszafogott természetű Festetics Mária milyen különleges lehetett. Ő azért megmondta a véleményét, tulajdonképpen bárkinek.
Igen, és Erzsébet is megmondta a véleményét sokszor későbbiekben, már megmerte neki mondani jobban a véleményét, és Erzsébet ezt becsülte benne. Szerette a bécsi udvari társaság azt, hogy pletykálkodjon, és ezt mondták Festetics Máriáról, hogy Andrássy kémje. És olyan típusú intrikák is voltak, ami nagyon rossz fényt vett az udvartartásra is, hogy arról pletykáltak, hogy Erzsébet királyné megcsalja a császárt. És különböző esetekben, hogy ilyen-olyan szeretője volt Erzsébet királynénak, ami nem igaz, hiszen Erzsébet királyné nagyon tiszta nő volt, és ezt tudta a császár is. Ő kedvelt azt, hogyha rajonganak érte, de hát ki az, aki nem szereti, hogyha rajongással néznek rá, azonban soha nem csalta meg a császárt, és Mária nagyon megvédte ebben a becsületét, és én úgy gondolom, hogy az egész napló rendkívül izgalmas. Van egy ilyen fejezet is, ahol a politikáról van szó, és itt kibontakozik az, hogy mennyire élesen látta Festetics Mária a dolgokat, a politikai viszonyokat, és azért ez egy rendkívüli dolog volt, ami a nőket illeti. Hogy tényleg Mária egy okos nő volt, és sikeresen átlátta nem csak az udvari légkört, az intrikákat, hanem a politikai ügyeket is. Az is érdekes a könyvben, hogy nem időrendben vannak a dolgok, hanem egy meghatározott tematika szerint. És különösség az, hogy Festetics Máriának az anyanyelve német volt, mert az édesanyja soha nem tanult meg magyarul, és emiatt Festetics Mária németül írta ezt a naplót, német nyelven jegyezte le. Vannak benne francia bejegyzések, angol bejegyzések is, és nagyon sok magyar bejegyzés. Ugyanis Mária csak magyarul beszélt Erzsébet királynéval, ez egy különlegessége volt Erzsébetnek, hogy ő minden magyarral csak magyarul akar beszélni, még olyanokkal is, akiknek egyébként német volt az anyanyelve, olyanokkal is csak magyarul akar beszélni, ezt külön kikérte magának, és így a magyar beszélgetéseket Festetics Mária magyarul örökítette meg. És mivel, hogy hát ezt lehet tudni, hogy ez egy fordítás, német nyelvből fordítva van a napló, mi megkaptuk az eredeti magyar bejegyzéseket, így a naplóban eredeti bejegyzéseket használtuk arról, hogy Erzsébet királyné hogyan beszélgetett Festetics Máriával. És úgy gondolom, hogy ez egy külön kuriózum a naplónak.
Festetics Mária grófnő naplója, Erzsébet királyné bizalmas barátnője. Ezt a könyvet a Helikon kiadó jelentette meg.
Önök a Trend FM kulturális magazinját hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.